kedves gyermekek, akkor álljatok fel, és mondjuk el együtt az imádságot. Különböző helyeken vagytok, azért álljatok fel, és mondjátok velünk együtt. És így készülünk a gyerek órára. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján, vezesd a lelkünket, szent lelked ereje, növelje hitünket. Amen. Mert pedig énekeljük a harmadik verset, ím előtted állok. Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van. Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amint az írva található a János írása szerint való szent evangéliumban, a 10. részben. A János evangéliumának 10. fejezetéből olvasom az igét, az első és azt követő verseket. Jézus mondta, bizony-bizony, mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másonnan hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szól nekik. Újra mondta azért nekik Jézus. Bizony-bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó, és ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár és kijár majd, és legelőtt talál. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, és őjön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyéim. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy teljesen ismersz bennünket, ismered a mi gondolatainkat, amik foglalkoztatnak minket. Ismered járásunkat, kelésünket, ismered, hogy honnan jöttünk, mi történt velünk, milyen élményekkel vagyunk tele, mi az, ami bennünket foglalkoztat, mi az, ami nagyon nehéz, és mi az, amiben most jöttünk, hogy segítséget kérjünk tőled. Ismered, kik azok, akikért szoktunk imádkozni az utóbbi időben, nagyon áltatosan, ismered a mi betegeinket, ismered a szenvedőket a környezetünkben, ismered azokat, akik bajba jutottak, és ismered a mi életünket, bármilyen helyzetben vagyunk is. Köszönjük, hogy te vagy a jó pásztor. Köszönjük, hogy nyájadba bevontál bennünket. Köszönjük, hogy vezetsz bennünket most is, úgyhogy mondod a te igédet. Hadd legyünk olyanok, mint a te juhaid, akik felismerjük a te hangodat. Hadd legyünk olyanok, mint a te igazi juhaid, akik az idegenek hangját nem követjük, azokat nem ismerjük, azok távol vannak tőlünk. Lélekben nem vagyunk egyek azokkal a hangokkal, amik tőled el akarnak csábítani. Köszönjük, Urunk, hogy velünk voltál az elmúlt héten, hogy megőriztél bennünket, hogy gondoskodtál rólunk. Köszönjük a gondviselésednek a sok-sok külső megtapasztalását. Adtál erőt a munka elvégzéséhez. Adtál lelki erőt a nehéz dolgok elhordozásához. Adtál keresztény lelkületet, hogy tudjunk egymásnak engedni, hogy tudjunk korrigálni dolgokat, amikor valamit elrontottunk, hogy tudjunk bocsánatot kérni másoktól, hogy a jó kapcsolat meglehessen azokkal, akiket mellénk helyeztél. Vedd el, Urunk, a szívünknek minden sértődöttségét, zavarát, és attól, hogy jó kapcsolatban lehessünk azokkal, akikkel egybe szerkesztetted a mi életünket. Adjál családi egységet és családi békességet és sok örömöt a tőled rendelt kapcsolatokban. Köszönjük, Urunk, hogy közösségbe tartozunk a gyülekezetbe, köszönjük a hétközi órákat, köszönjük, hogy ott is velünk voltál, hogy sokan voltunk, hogy hallgattuk a te beszédedet, hogy hétközben is kapunk üzenetet, táplálékot te tőled, lelki táplálékot, hogy éhen és szomjan ne halljon a mi lelkünk. Köszönjük, hogy van nekünk Bibliánk, hogy abban olvashatjuk a te beszédedet. Hálát adunk, Urunk, hogy adsz nekünk lelki buzgóságot, hogy otthon is kézbe vegyük a Szentírást, és keressünk téged. Köszönjük, Urunk, hogy sokféleképpen megmutattad tehát a te gondoskodásodat, életünk külső és lelki dolgait illetően. Most is kérünk, hogy táplálj bennünket hozzánk való eledellel. Hallgass meg imádságunkat, édes atyánk, az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Amen. A megkezdett énekünk a 215. dicséretünk 4. versét énekeljük. A 4. vers így kezdődik. Bár a hit szívemben, oly kicsi, mint mustárban. Fennállva hallgassuk meg az igét. Isten igét olvasom, és az ő szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni a János Evangélium 10. részéből. A 9. verset olvasom. Jézus mondja, én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőt talál. És bejár, és kijár majd, és legelőt talál. Kedves igehallgató gyülekezet, közösség, akik az igét hallgatjuk alkalomról alkalomra, az igével élünk, olvassuk azt itt is, a kórházban is, ha valaki ott van, otthon is, és ezek az igék vezetnek bennünket, és talán nem haragszik meg az a kedves testvérünk, aki a héten jött haza a kórházból, és a csípőprotézis műtétje után meglátogattam őt, és mondtam neki ezt az igét, hogy majd kijár és bejár, és legelőtt talál, és nagyon boldog volt, és mi is várjuk, hogy ismét itt legyen közöttünk a gyülekezetben. Krisztus adja, hogy mi tudjunk e szerint, az ige szerint ki és bejárni, ami itt a János Evangélium 10. részében található, amit majd otthon nézzünk át, mert olyan részletek vannak benne elrejtve, amiket ugye első olvasásra nem veszünk észre. Például az, hogy ebben a kis szakaszban az ajtó háromszor fordul elő. Három ajtóról van szó. Három ajtóról van szó, mint hogy erről csütörtök vagy kedden is beszélgettünk már a Biblia órákon. Három ajtót nem lehet összekeverni. Az első ajtó az első versben található, ami az akkornak az ajtaja. Ez a zsinagóga ajtaja. Ez a judaizmusnak az ajtaja, ez volt a zsidóságnak az ajtaja, akik a Jézus korában éltek, akik pedig abban azon az ajtón keresztül mentek, egy olyan akkorban voltak, amiben a farizeusok uralkodtak, irányították az embereket, és ahol Jézus nem szerették. Nagyon ellenséges volt a légkör ott azon a vallásos aklon belül, aminek az ajtaja az első versben van elénk tárva. Nem szerették Jézust, megtámadták, az összeütközés egyre nagyobb és nagyobb volt. Itt a János Evangéliumban is látjuk, hogy a feszültség növekszik, csapdát állítanak Jézusnak, mindenféle módon ártani akarnak neki, le akarják tartóztatni. Szóval egy lehetetlen állapotok ezek, hogy mi történt ott az aklon belül. És amikor valaki ott az aklon belül a Jézust úrnak vallotta, akkor azt kitaszították. Azt kidobták a zsinagóga ajtaján kívül. Ilyen volt az előző fejezet története. A 9. fejezet előzi meg ezt a részt, ahol azt olvassuk, hogy egy ember a vakon született Jézus csodája által ismét lát, és vallást tesz a nép vezetőinek, hogy Jézus az, aki engem meggyógyított. Csodálkozom rajta, hogy ti azt se tudjátok, hogy honnan van nekem meg a szemeimet, megnyitotta. És hogy ilyen kérdéseket tesztek fel, csak egyet tudok, hogy vak voltam, most látok. És beszél a világ világosságáról, Jézusról, és akkor őt kidobták a zsinagógából. Az akkorból kidobták, a zsinagógai átokkal sújtották, azért, mert a Jézust úrnak nevezte. Ez az egyik ajtó, ami ennek az akkornak a nyitását és zárását biztosította az, ami az első versben található. A második ajtó az, ami a juhoknak az ajtaja. A juhoknak az ajtaja a 7. versben található. Ez pedig az az ajtó, amit a juhoknak a pásztora nyit meg. Az volt a szokás, hogy a pásztor beterelte a juhokat a karámba, ott bementek az akolba, és éjszaka az ajtón álló őrködött, hogy a fenevadak ne menjenek be. Reggel ismét visszajött a pásztor, és megállt az ajtóba, és hívta a juhait. És a juhok meghallották a hangját, kiváltak a nagy nyájból a saját juhai, és mentek utána, és ő kivezette őket az akolból. És követték őt, itt vannak ezek a szép szavak, hogy hogy ismerik a juhok a pásztornak a szabát, és követik őt. Mondják azok, akik a Szentföldön jártak, vagy járnak, hogy valóban össze vannak keveredve a nyáj, van mindenféle tulajdonú juhok, és különböző pásztorok megállnak ott, és akkor megszólal a pásztor, akkor a saját juhai kiválnak a nagy nyájból. A többiek maradnak. Azok majd a saját pásztoruknak a szavára indulnak el, hogy mennyire ismerik a juhok a pásztornak a szavát. A jó pásztor tehát megállott az akornál, az ajtóban, és amikor hívja őket, kivezeti őket. Ez a juhoknak az ajtaja, ami Jézus a gyülekezetbe hívogatja az embereket a judaizmusból. Vagyis abból a vallásos közösségből, ami Jézust utálta és keresztre feszítette, Jézus kihívta az övéit a gyülekezetbe. És ez történt az egyház történetben, és ez történt, hogy Jézus ezen az ajtón, ami a juhoknak az ajtaja, kihívta az övéit, hogy ne maradjanak ott többet egy olyan vallásban, ahol nem a Biblia volt az első, hanem az írástudók számtalan rendelkezése. Egy olyan vallásban nem maradjanak, ahol a Biblia plusz a hagyomány volt az embereknek a rendelése. Jézus nem akart, hogy bennmaradjanak az emberek abban a közösségben, ahol azt mondták, hogyha nagyon sok jót cselekszel, akkor üdvözülni fogsz, mert a rabbik mindenféle cselekedeteket írtak elő. Ha ezt mind megteszitek, akkor majd megnyílik előttetek a mennyország ajtaja, azt mondták. A Biblia pedig világosan mondja, hogy nem a cselekedetek által üdvözülünk, hanem hogy hiszünk az Úr Jézus Krisztusban. Kihívta az Úr Jézus az övéit, a juhait abból az akolból, ahol eddig bent voltak, a zsidó nép között éltek, sokan az ő juhai közül. Ezeket szépen kihívta, hogy ne legyenek egy olyan közösség, ahol az emberektől függnek. Hol az emberek rendelése fontosabb, mint az Isten rendelése. Hanem egy olyan közösségbe kell tartozni, egy olyan nyájhoz, ami egyedül az Úr Jézusnak a szavát hallgatja, és azt követi. Ez tehát a második ajtó, Jézus ezt kinyitotta. Az első ajtó az befogadta az embereket egy vallásos közösségbe, ami Jézus ellen volt. A második ajtó kifele vezet, kifele nyíló ajtó, ez a Jézus nyájába tartozásnak az ajtaja. És akkor kijönnek a juhok, és Jézus vezeti őket. Jézus vezeti őket, és a harmadik ajtó ez, amit felolvastam. Amikor Jézus nem is azt mondja, hogy a juhok ajtaja vagyok, hanem egyszerűen azt mondja, hogy én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár, és legelőt talál. A harmadik ajtó az üdvösség ajtaja. Tehát így könnyű megjegyezni, a zsinagóga ajtaja, a gyülekezet ajtaja, és az üdvösség ajtaja. Ez a harmadik pedig a személyes kapcsolat Jézussal, és az, hogy ő által az üdvösségben járhatunk, amit így ír le, hogy majd, hogyha Jézus Krisztuson keresztül ezt a lépést megtesszük, akkor ki és bejárunk, és legelőtt találunk. Más ajtó nincs, egyes egyedül Jézus Krisztus az, aki által ezt az üdvösséget megtalálhatjuk. Más út nem vezet az Isten közelébe, aki ezen az ajtón átlép, az Isten közelébe kerül. És attól kezdve Isten jelenlétében él. Ezt mondja ezzel a nagyon szép kifejezéssel, hogy kijár és bejár, és legelőtt talál. És ezzel nagyon sokat gondolkoztam, mit jelent ez, hogy aki Jézus Krisztussal kapcsolatban van, őt követi, az kijár és bejár, és legelőtt talál. Egyáltalán mit jelent az, hogy az üdvösségben élni? Mit jelent az Isten jelenlétében élni? Mit jelent a Jézus nyájában őt követve ki és bejárni? Ez egy különleges kifejezés, ami a Bibliában gyakran előfordul, hogy kijár és bejár. És az egyik jelentése az, ami azt jelenti, hogy már tud járni. Tud ki és bejárni. Már képes ezen az úton járni. Való azt olvassuk a Biblia egyik régi könyvében, Józsué könyvében, hogy egy Ember azt mondja, idős már, de még mindig olyan az én erőm, mint régen volt, és tudok kijárni és bejárni. Tehát az azt jelenti, hogy képes vagyok járni egy olyan úton, amin Isten engem vezetni akar. Tehát aki a Jézus Krisztus ajtaján keresztül az Isten jelenlétébe került, az már tud járni ezen az úton. Tehát testvérek, Jézus Krisztus alkalmassá tett bennünket, hogy járjunk az ő útján. Tehát ez nem lehetetlen a mi számunkra. Ő bennünket képessé tesz arra, hogy tudjunk járni az ő útján, és ez nem egy kínos erőlködés, nem egy nehéz dolog, hanem ez egyszerűen megy. Olyan ez, valaki már tud autót vezetni, és nem kínos erőlködéssel vezeti ezt az autót, hanem lazán, könnyen veszi a különböző nehézségeket. Olyan ez, mint valaki már jól hegedül, amikor nem az alap dolgokkal kínlódik, hanem olyan flottul, egyszerűen lejátsza azt, amit le kell játszani. Mert megy, mert alkalmassá tette Isten, hogy a tehetségét kibontakoztassa. Olyan ez, mikor valaki jól beszél egy idegen nyelvet. Már nem kell törni magát, hogy most elgondolja magyarul, hogy mit akar mondani, utána a szavakat megkeresi az agyában, aztán lefordítja a grammatikára, és gondja van, és akkor nagy nehezen kimond egy mondatot. Hanem valakinek már mennek ezek a dolgok. Egyszerűen már úgy gondolja, amit mondania kell. Mondjuk angolul beszél, akkor angolul egyszer azokat a szavakat mondja, gondolja és mondja. Tehát amikor már tud valaki járni, az a Jézus Krisztus útján ki és bejár. Az az ember, akinek már az Isten parancsolatai nem nehezek, aki már otthon van ebben a világban, aki belül képes arra, akit Isten belül annyira átformált és átalakít, hogy az ő belső lelki világa, és alkalmassá tett bennünket, hogy ebben a világban éljünk, és ebben a világban járjunk. Aki ezen az ajtón, az üdvösség ajtaján, a Jézus által adott lehetőségen belépett, az már benne van ebben a csodálatos világban, képes járni. Jobban nem tudom megmagyarázni, de Isten adja nekünk ezt, hogy mi ezt érezzük, hogy tudjuk, hogy mi képesek legyünk ezekre a dolgokra. Ez jelenti ki és bejárni. Hogy ne egy görcsös erőködés legyen a kereszténység, hanem ez a mi lét elemünk, hogy ebben vagyunk, ebben élünk. Ez a természetes, ez a mi világunk. És akárhol megyünk az életben, akkor mi a Jézus Krisztus nyájában juhaként járunk. Ez a kifejezés, hogy kijár és bejár a Bibliában ismert. És sok minden mást is jelent. Nem csak azt, hogy már tud járni, hanem azt olvasom valahol Jeremiás prófétáról, hogy szabadon járhatott és kelhetett a városban. Senki nem bántotta őt. Később bebörtönözték. De most arról a helyzetről van szó, amikor egy ember, mondjuk éppen Jeremiás, szabadon járhatott, kelhetett. Szabadsága volt. A keresztény ember is szabadon járhat. Ez a ki és bejár. Azt jelenti, hogy szabadon járhatok ebben a világban. Majd erre ki fogok térni kicsit később, mit jelent ez a szabadság. Isten felszabadított bennünket, belül is, kívül is, a belső törvényszerűségekre nézve, az élettel való kapcsolatot illetően, hogy szabadon járhassak. Ez szabadságot jelent. Tudok járni, és szabad vagyok. Ki és bejár. Harmadszor azt olvasom, hogy szintén egy ószövetségi rész, hogy a Biblia milyen összefüggésben használja ezt, hogy ki és bejár. Ki és bejár. Jelenti azt, hogy Dávid király idegen országba kerül, és az ország királya előtt kedvességet nyer. Azt mondja, kedves volt előttem, mint kijöveteled, mind a bejöveteled. Vagyis egy magas tekintély, autoritás úgy nézi a vendéget a birodalmába, hogy neki kedves, hogy az ember oda megy, ahova akar menni. Vagyis az uralkodónak a jó tetszése kíséri azt, amit tesz. Ez, hogy ki és bejár, a Jézus Krisztus juha, az ő nyájában azt jelenti, hogy a pásztor jó tetszésével találkozik ez. A pásztor szeret bennünket, a pásztor néz bennünket, és neki tetszik, hogy ide megyünk, vagy oda megyünk, kijárunk és bejárunk, az ő ügyében forgolódunk, bármit teszünk, őt képviseljük, és az ő juhai vagyunk, hozzátartozunk. Ez mind jelenti. És még egyet jelent, amikor valaki, Salamon azt mondta, amikor nehéz döntésben volt, Uram, én kicsi gyermek vagyok, nem tudok ki és bejárni. Ha te nem segítesz, én rajtam. Azért segítsél rajtam, adj nekem bölcsességet. Ez azt jelenti, hogy aki ki és bejár az Isten előtt, az nem saját erejéből teszi ezt, hanem az Isten adja neki ezt az erőt, ő teszi képessé arra, hogy tudjon ki és bejárni, olyan, mint egy kicsi gyermek. Az ember állandóan rá van hagyatkozva a megváltóra. Testvérek, mi állandóan rá vagyunk hagyatkozva az Istenre. Hogy ő ad nekünk, ő nem ad nekünk jó gondolatokat, akkor összekeverednek a gondolataink is. Ő adja nekünk a logikát, ő adja nekünk az értelmet. Ő adja azt a szót mondjuk, amit éppen mondani kell, hogy megtaláljuk az emberekkel azt a hangot, amire szükség van éppen. Tehát ő nélküle semmi nem megy, nélküle levegőt se tudnánk venni. Ő ad életet, leheletet és mindent, azt mondja az ége. Hogy Isten ad életet, leheletet és mindent. És rajta kívül nem menne semmi, úgy saját erőből. Tehát állandóan rá vagyunk utalva. Tehát ismerjük ezt, hogy kijár és bejár. És legelőtt talán kijár és bejár. Tudsz-e már járni? Úgy, ahogy ezt Isten neked meg akarja adni. Képes vagy-e erre, hogy az ő útján járjál? Szabadon jár-e ott, ahol a Krisztus kivezetett téged? Az ő jó tetszésével találkozik-e a te szabad mozgásod? És érzed-e minden nap, minden órában és mindenben azt, hogy rá vagy utalva? Adja Isten, hogy ez így legyen. Egy kommentárnál, éppen Calvinnál találtam azt, hogy a skót törvényből vett kifejezés is nagyon hasonló. Állítólag a skótoknak van valami törvénye, ahol ezt a szófordulatot használják, hogy ki és bejár. Ez egy jogi lehetőséget ír le, hogy valaki ki és bejárhat, amikor egy ház tulajdonosa lesz, és akkor a házban szabadon ki és bejárhat. Az minden a tiéd, fölmehetsz a pincére, lemehetsz a pincére, fölmehetsz a padlásra, akárhova mehetsz, nincs egy olyan kis zúg abban a házban, ahol te ne lennél szabad, mert neked adtam, te szabadon jársz, tudsz is járni, szabadon járhatsz, tetszésem van, jó tetszésem van arra nézve, hogy oda mész, ahova akarsz, mert te már azon az ajtón átmentél, te már az üdvösségben járhatsz, tudsz járni, szabad vagy, Isten jó tetszésével találkozol, és minden pillanatban érzed, hogy őre szükséged van. Isten adja, hogy ilyen szabadon mozogjunk az üdvösségben. Az üdvösség talaján, az ő gyülekezetében, az ő követésében, hogy valóság legyen számunkra az, hogy ki jár, és bejár, és legelőtt talál. Így ebben vezessen bennünket Isten. Azonban az embernek a felelősség ez megvan állandóan, és ismerek olyan történeteket, és olyan emberi sorsokat, ahol ezt a szabadságot felkínálta Krisztus, és mindezt, amit felsoroltam, ezt a kijárás és bejárás lehetőségét biztosította, és mégsem tud vele élni az ember. Mert hallottam azt a történetet, hogy valaki megvette a házat, és egy gyönyörű nagy ház volt már az övé, és nagyon jól érezte magát, és kifizette a régi tulajdonost is, aki azt mondta, hogy nagyon jó, megvan az egyesség, csak egy kérésem van, hogy itt a belső kamrában van egy szög a falon. Az hadd legyen az enyém. És ez semmi akadályát, egy kampó a falon, hát senkit nem zavarja, hogy a kampó a falon. És szépen berendezkedett, és jól érezte magát, és szabadon ki és bejárt, és egyszer csak csöngettek, vagy kopogtak, és jött a régi tulajdonos. Hát mit akar? Be akarok menni. A kampóhoz akarok bemenni. Csak rá akarok akasztani valamit. És így végigmegy a házon, a legbelsőbb kamrában. Csak valamit, egy kalapot, egy kabátot ráakaszt arra a kampót. Ettől kezdve az ember szabadon járhatott neki. Joga volt, hogy bemenjen abba a házba. Hova lett az embernek, az új tulajdonosnak a teljes szabadsága? Hova lett az ő biztonságérzete? Hova lett az ő jótetszése, és hova lett az, hogy ez az enyém? Mert valaki állandóan ott volt, és zavarta. És én nem tudom, hogy a mi életünkben mi az, amit valaki meg egy régi tulajdonos igénybe vesz. És azt mondja, hogy én nekem jogom van ehhez, én is szeretnék ide tartozni. Isten segítsen bennünket abban, hogy észrevegyük azt, hogy hol rontottuk el. És mi az, amire azt kell mondani, hogy nem. Egyetlen kampót, egyetlen szöget, egyetlen dolgot sem engedünk meg a régi tulajdonosnak. A régi tulajdonos az ördög volt. És Isten megszabadított bennünket a régi tulajdonostól. Azt mondja a Heidelbergi K.T., hogy az első kérdés és feleletben, hogy az Úr Jézus Krisztus az ördög minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, és mondja tovább, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem esetik le a fejemről. Vagyis a régi tulajdonostól megszabadított. Azért éljünk úgy, hogy semmi joga ne legyen járkálni a mi életünkben. Ott nekünk szabad járkálni. Miénk már. Bennünket felszabadított. Nekünk adott mindent. Adja Isten, hogy így szabadon tudjunk járni ki és be. És hogyha ez valóság, akkor, és nemet tudunk mondani mindig arra, aki még igényt tartana mi életünkre, hogyha hűségesen követjük a megváltót, és az üdvösség útján járunk, akkor ez egy végtelen szabadságot jelent. Mert ez egy olyan tág lehetőséget nyit meg előttünk. Azt mondja Jézus, hogy ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, bejár és kijár majd, és legelőtt talál. És szinte nem találunk szavakat annak a kifejezésére, hogy milyen szabadságot jelent ez. Azt mondja a Pál apostol, hogy minden a tiétek. Hogyha a Jézus Krisztust megkaptátok, megnyertétek, hogyha az ő oldalán vagytok, az ő juhai vagytok, a nyájához tartoztok, akkor minden a tiétek. A jelenvalók és az elkövetkezendők, ez a világ, és minden. Isten odaadja ti nektek, hogy éljetek ezekkel a lehetőségekkel. Azt mondja Jézus, hogy életük legyen és bővölködjenek. Vagyis ez egy olyan lehetőség, hogy bővölködő életet ad. Ez a keresztény embernek a szabadsága. Élvezhetjük az életnek a javait. Azt a sok szépet, amit Isten ebben a világban adott mi nekünk. Hallgathatjuk a madaraknak a csicsergését, élvezhetjük a szép zenét, amit Isten ad, élvezhetjük az embereknek a kedvességét, mert egy belső szabadságban Istentől veszünk minden szépet és minden jót. Nem kötöznek meg bennünket mindenféle dolgok, hanem szabadon járhatunk és bővölködhetünk. És mégis képzelhető az, hogy egy bővölködő életet ad nekünk az Úr, és mégis szűkölködünk. Miután tágra nyitotta a kaput, kijöhettünk, és vezet bennünket az ő csodálatos útjain és a legelőkre, mégis előfordulhat az, hogy szűkölködünk valamiben. Hogyan lehetséges ez? Megszabadított bennünket a farkastól. Hiszen itt a példázatban Jézus az ellenséget farkashoz hasonlítja. Hiszen amikor ezek a képek nagyon elevenek voltak Jézus idejében, ott tudjuk, hogy a nyájat a vadállatok állandóan veszélyeztették, és jött a farkas, hogy elragadja a juhocskát. De már megszabadított bennünket, és nem kell félnünk tőle. Hogy lehet, hogy mégis a bővölködő élet helyett szűkölködő életet élünk? Az eddigiek mellett, hogy nézzük azt, hogy mi lehet ennek az oka. Talán kicsit képtörés ez, de mégis ezt kell, hogy mondjam, hasonlít ez ahhoz, ez a megszabadítás, ahogyan Jézus Krisztus az ördögöt megkötözte a mi életünkben. Tudnék, a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy a sátánt, az ördögöt megkötözte, és egy nagy mélységbe vetette, és oda rátette egy nagy követ. Ez a szimbolikus beszéd azt jelenti, hogy az Úr Jézus Krisztus a hívők életében az ördögöt ártalmatlanná tette. Amit említettem, az, hogy az ördög minden hatalommal megszabadított. Tehát most már szabadok vagyunk. De olyan ez, testvérek, hogy ha mégis túl közel megyünk ahhoz, akit már legyőzött, akkor bizony zavarok támadnak. Mint ahogy talán ismerjük a falusi életből azt a képet, hogy van egy nagyon veszélyes, harapós kutya, de láncra van verve. És lehet, hogy nagyon hosszú láncon fut, végig egy hosszú házat képzelünk el, és a lánc végig hosszan hátrafele benyúlik, de csak egy ilyen 2-3 méter szélességbe tud mozogni. Ha én nem lépek be a 3 méteres körzetbe, akkor nekem az nem árt. De ha belépek, akkor vezetelmes lehet számomra az a kutya. Így ezt jelenti, hogy megkötözte az ördögöt a hívőknek az életében, ezt jelenti, hogy Isten megszabadított bennünket az ördög minden hatalmából, de nem szabad a láncon belül belépni. Mert hogyha túl közel megyünk, akkor bizony gondot okozhat ez mi nekünk. Azért legyünk engedelmesek, és túl közel ne menjünk azokhoz a dolgokhoz, amik elvennék a mi bővölködésünket. Megrontanák a mi örömünket, és hogy ne élvezzük azt a szabadságot, amit adott mi nekünk. Menjünk be ezen a kapun, lépjünk át ezen az ajtón, mi az üdvösségnek az ajtaja. És élvezzük azt, hogy képessé tett már bennünket, hogy az ő útján járjunk. Élvezzük azt a szabadságot, amit mi nekünk adott. Minden a tiétek. Járjunk az ő jó tetszése szerint, és éljük át, és tapasztaljuk meg nap mint nap, hogy mindenben rá vagyunk utalva. Így segítsen Isten bennünket, hogy kijárjunk, bejárjunk, és legelőtt találjunk. Amen. A 229. dicséret első versét énekeljük. A 229. dicséret első verse így kezdődik. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Köszönjük, Urunk, hogy miközben az igére figyeltünk, miközben a szabadat próbáltuk megérteni, közben eszünkbe jutottál egy sereg gondolatot, és egy sereg utat, ami a mi útunk, egy csomó élményt, és mindez a te világosságodba került. Ítéld meg, Urunk, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz, és segíts bennünket, hogy tudjuk választani azt, ami szerinted való, hogy semmi el ne vegye tőlünk azt az örömet, ami a te közelséged megtapasztalásából fakad. Köszönjük, Urunk, hogy egy olyan életet kínáltál fel mi nekünk, ami a szabad élet, hogy megszabadítottál félelmeinktől, megszabadítottál rossz dolgoktól, szenvedélyektől és megkötözöttségektől. Köszönjük, hogy megszabadítottál a gyűlölködéstől és a halálfélelemtől, és így egy szabad életben járhatunk. Ki és bejárhatunk azokon a mezőkön, amiket te készítettél mi nekünk, azokon a legelőkön, hogy csendes vízekhez terelgess bennünket, és lelkünket megvidámítsad. Azért vezesd, Urunk, továbbra is a te nyájadat, és add, hogy a te nyájadban lehessünk, és oda tartozhassunk. Köszönjük, hogy te teszel bennünket alkalmassá arra, hogy tudjunk ki és bejárni az üdvösség útján. Köszönjük, hogy ez nem görcsös erőködés, hogyha tőled van, amely felszabadítottál bennünket arra, hogy hozzád tartozzunk. Hadd legyen ez nekünk lételemünk, hadd legyen egészen természetes a mi számunkra. Köszönjük, hogy a te jó tetszésed követ bennünket. Hadd, hogy olyan dolgokat tegyünk, amik miatt gyönyörködsz mi bennünk a mi útjainkon, és közben nap mint nap átéljük és megtapasztaljuk, hogy nálad nélkül semmit sem tudunk cselekedni. Köszönjük az erőt, köszönjük a kegyelmet, köszönjük a vezetést, ebben akarunk maradni. Urunk, te tudod, hogy hova kell nekünk mennünk a következő héten, hogy milyen utakon vezetsz bennünket, hogy az előttünk levő időszakban legyél mi pásztorunk, hadd legyünk a te nyájadnak a juhai, akik így követünk téged. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr imádságát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás is része az Isten tiszteletnek, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon ti veletek. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel várjuk a gyülekezetet a hétközi alkalmakra, egy a kedd este 7-kor kezdődő bibliórára, ahol a János evangéliummal foglalkozunk. Szeretettel várom a testvéreket a csütörtöki bibliórára is. Mind a két alkalom nagyon-nagyon fontos és jó. Csütörtökön 5 órakor kezdünk. A keddi óra azért is nagyszerű alkalom, mert akik korábban nem tudnak eljönni, eljöhetnek, és valamennyien megtapasztaltuk, hogy noha 7-kor kezdődik, és bizony elfáradtunk már, de ez felüdít, felfrissít bennünket. Jó együtt lenni és közösségben beszélgetni ezekről a dolgokról. A csütörtöki órán a bibliolvasó vezérfonalnak a részeit vesszük, és ezek olyan órák, ahol kérdéseket lehet föltenni, el lehet mondani a gondolatainkat, ki lehet fejteni mindazt, amit Isten nekünk adott. Jó, hogy hétköznap is vannak alkalmak. Ez egy genuin kávinista gondolat. Kávin, amikor Strasbourgban volt 3 évig, akkor vezette be a bibliórákat. mondván, hogy hétköznapi szükség van az embernek arra, hogy Isten igéjével közösségben foglalkozzon. Készülünk már most a nyári táborunkra, amit június 19-én kezdünk, pénteken és szombaton és vasárnap tartunk. Tehát tulajdonképpen két teljes nap ez, mert péntek vacsorával kezdődik, és vasárnap ebéddel fejeződik be. Egy lelki és testi felüdülés és pihenés lehetősége, mint ahogy Kovásnyi Zsóka testvérünk múlt héten már elmondta, ez az Emmaus házban lesz Kecskemét mellett, festői környezetben, egy nagy erdő közepén. És azt kérte Zsóka testvérünk beszélgetve az intézet vezetővel, hogy ennek az előlegét be kell fizetni, ezért kérjük, hogy a testvérek jelentkezzenek, és egy kis előleggel tudjuk biztosítani a ottani táborozásunkat. Megkérdem kedves Zsókát, hogy mi az az időpont, amíg ezt az előleget el kell küldeni?
Úgy beszéltük meg a vezetővel, hogy 20-áig 30 ezer forint a tápotalunk.
Mennyi az összege, a költsége a konferenciának?
11.500
forint teljes ellátás. Az utazást úgy oldjuk meg, hogy autókkal megyünk, és szokott hely lenni mindenki számára az autókban. Köszönjük szépen a szervezést!
Kicsit félreértés volt, tehát lehetőség van arra, hogy házaspárok képen is
igen? Persze, hát a házaspárok
képen. Termek, szobák, ezek 5-8 férőhelyesek, de nyilván, és ha van ilyen igény, hogy valaki csak ketten akarnak lenni, akkor erre van lehetőség, mivel 86 fős a
férőhely,
tehát van erre lehetőség.
És csak mi leszünk?
Igen, nincs
jó, hát akkor el lehet osztani a szobákat. Köszönöm szépen. Még hirdetem a virágpersejt. Ha kifele megyünk, most balkész felől, egy szép barka mellett van egy kis doboz, abba tegyük az adományainkat, hogy legyen mindig ilyen szép virágunk, ami az urasztalán van, hogy így még szebb legyen az Isten tiszteletünk. És majd csak egyszer jobb idő lesz, és akkor a saját kertünkből is hozhatunk virágokat. Ez egy nagyon fontos szolgálat, hogy itt szép legyen az Isten tiszteletünk, ide hozzunk, szerezünk virágokat. Köszönjük szépen az adományokat. Fejezzük be Isten tiszteletünket a megkezdett 229. dicséretünknek a második és harmadik versét énekeljük. Ez nem Gregorián, tehát nem kell az utolsó hangot megemelni, mint ahogy a díjézéseket meg szoktuk emelni a zsoltárokban. Tehát a 229. dicséretnek a második és harmadik versét énekeljük. A második vers így kezdődik: mert boldog az az ember, ki dicsér tégedet. Utána pedig a himnuszt fogjuk elénekelni.